Szeretett, kedves gyülekezet! A ma délelőtti alkalommal nem szólnék külön a gyerekekhez. Nagyon örülök, hogy itt vagytok egy jó néhányan, mert az istentisztelet témája olyan, hogy reménységem szerint érteni fogjátok ti is, legalábbis a nagyobb részét mindenképpen. Egy személyről szeretnék szólni most nektek. Egy olyan küldetésről, ami a mi szempontunkból rendkívül izgalmas. Keresztelő Jánosról. Nézzük talán az előzményeket mindenek előtt. A szülőkről szólnék mindenek előtt egy pár szót. Lukács evangéliuma első fejezetéből olvasnék most egy elég hosszú részletet, úgyhogy nagy segítség lenne, hogy aki csak teheti, kísérjük figyelemmel a Szentírásban minnyájan. Lukács evangéliuma első fejezetéből az 5. verstől olvasnám egészen a 20-ig, aztán majd még néhány verset. A következőképpen hangzik itt az ihletett feljegyzés. Heródesnek, a Júdea királyának idejében volt egy Zakariás nevű pap az Abia rendjéből, az ő felesége pedig az Áron leányai közül való volt, és annak neve Erzsébet. És mind a ketten igazak voltak az Isten előtt, kik az Úrnak minden parancsolataiban és rendeléseiben fedhetetlenül jártak. És nem volt nékik gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és mind a ketten immár idős emberek voltak. Lőn pedig, hogy mikor ő rendjének sorában papi szolgálatot végzett az Isten előtt, a papi tiszt szokása szerint rájutott a sor, hogy bemenvén az Úrnak templomába jó illatot gerjesszen. És a népnek egész sokasága imádkozott kívül a jó illatozás idején. Néki pedig megjelent az Úrnak angyala, állván a füstölő oltár jobbja felől. És láttára megrettent Zakariás, és félelem szállta meg őt. Mondta pedig az angyal néki: ne félj, Zakariás, mert meghallgattatott a te könyörgésed, és a te feleséged Erzsébet szül néked fiat, és nevezd az ő nevét Jánosnak. És lészente néked örömödre és vigasságodra, és sokan fognak örvendezni az ő születésén. Mert nagy lészen az Úr előtt, és bort és részegítő italt nem iszik, és betelik szent lélekkel még az ő anyjának méhétől fogva. És az Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És ez ő előtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. És mondta Zakariás az angyalnak: miről tudhatom én ezt meg, mert én vén vagyok, és az én feleségem is igen idős. És felelvén az angyal mondta néki: én Gábriél vagyok, ki az Isten előtt állok, és küldettem, hogy szóljak veled, és ez örvendetes dolgokat jelentsem néked. És ímé megnémulsz, és nem szólhatsz mind a ma napig, amelyen ezek meglesznek, mivel hogy nem hittél az én beszédeimnek, amelyek beteljesednek az ő idejükben. És olvasnám még, ugye minimum 9-10 hónappal később, amikor beteljesedett az ígéret, a 67. versben ezt olvassuk: És Zakariás az ő atya beteljesedék Szentlélekkel, és prófétált. És ebből a prófétálásból csak egy kis részletet idéznék a 76. verstől a 80-ig. Te pedig kisgyermek, a magasságos Isten prófétájának hivattatól, mert az Úr előtt jársz, hogy az ő útjait megkészítsed. És az üdvösség ismeretére megtanítsad az ő népét a bűnöknek bocsánatjában. Ami Istenünk nagy irgalmasságáért, amellyel meglátogatott minket a naptámadat a magasságból. Hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek, hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjára. A kisgyermek pedig növekedett és erősödött lélekben, és a pusztában volt mind a ma napig, amelyen megmutatta magát az Izraelnek. Ki is volt ez a házas pár? Hát a hatodik vers az egy valóságos gyöngyszem a Bibliában, mert Jézus korában nem sűrűn olvasunk emberekről ilyen híradást, hogy mind Zakariás, mind az ő felesége Erzsébet, mind a ketten igazak voltak az Isten előtt, kik az Úrnak minden parancsolataiban és rendeléseiben fedhetetlenül jártak. De azért mégis van itt valami kis homály ebben a történetben, mert az édesapát, aki hát az magasságos Istennek az egyik papja volt, egyfajta büntetés érte. Szeretném megkérdezni tőletek, Jézus korában egy papnak tudnia kellette azt, hogyha egy mennyei lény megjelenik, mégpedig az oltár jobb oldala felől, akkor ez mit is jelent az ő számára? Nem tudom, valakinek rémlik-e az Ószövetségből, a főpapi ruházatból ezzel kapcsolatban valami? Nem túlzottan, úgy látom a tekintetekből. Hogy a főpapnak a vállán volt egy különleges két drága kő, tehát nem csak a mellvérten, hanem a vállán is. Ugye ez volt ez a bizonyos Urim és Tumim. És hadd kérdezzem meg, ha a jobb oldalon lévő Urim, amikor tanácsért folyamodott a nép az Istenhez, hirtelen elkezdett ragyogni, az minek a megjelenítése volt a jó Isten részéről? Az igenlés, pontosan, és a bal oldalon lévő Tumim fénye elhalkult, az pedig az Isten nemleges válaszát volt hivatott kifejezésre juttatni. Tehát, hogyha az égő áldozat jobb oldala felől jelent meg ez az angyal, akkor semmiképpen nem lett volna oka Zakariásnak arra, hogy megijedjen. Egy érdekes részletre bukkantam ezzel kapcsolatban Ellen White-nak a Jézus élete című könyvéből, engedjétek meg, hadd osszam meg veletek. A tömjén felhő Izrael imáival emelkedett fel Isten elé. Zakariás hirtelen tudatára ébredt, hogy Isten jelen van. Az Úr egyik angyala állt a füstölő oltár jobbja felől. Az angyal helyzete Isten jó akaratát fejezte ki, de Zakariás ezt nem vette észre. Sok éve imádkozott a megváltó eljöveteléért, s most a menny elküldte követét, hogy bejelentse, ezek az imák meghallgatásra találtak. És most jön egy mondat, ami többenetes. Isten irgalma túl nagynak tűnt Zakariásnak ahhoz, hogy elhiggye. Telve volt félelemmel, és bűntudattal. Ezek szerint az életben nem minden félelem és bűntudat a jó Istentől származik, távolról sem. Erről talán nem is szólnék többet, noha megérdemelne még pár szót. Még egy kérdést hadd vessek fel, csupa kérdés lesz ez a ma délelőtti ige hirdetés. A 80. versben miért olvassuk azt, hogy a Jóisten ennek a csoda által született kisgyermeknek a pusztát jelölte ki? Hát hadd kérdezzem meg a dolgok természetes rendje szerint Zakariás fiának minek kellett volna lennie, ráadásul még az édesanyja is Ároni származású, hát papnak bizony. De vajon az Isten miért gondolta ezt másképpen? Hát hadd válaszoljak ettől az ihletett szerzőtől a kérdésünkre. A dolgok természetes rendje szerint Zakariás fiának papi nevelést kellett volna kapnia. De a rabbi iskolák képzése alkalmatlanná tette volna munkájára. Isten nem a teológia tanáraihoz küldte, hogy megtanulja, hogyan értelmezze az írásokat. A pusztába hívta, hogy a természettől és a természet Istenétől tanulhasson. Mit szólunk ehhez az érdekes indokláshoz? Hát nem tudom, hogy hallottunk már az életben olyan fiatal diákokról, akik elmentek teológiára lelkesen, boldogan, aztán elvégezték az életben mindenben elbizonytalanodva, kiábrándulva. Különben úgy megjegyzem nektek, itt győrieknek óriási kincs ez a terasz. Ezt ki kéne használni talán egy kicsit jobban. Mert valahogy a természetnek van egy olyan gyógyító kisugárzása, amit egy zárt terem soha nem tud adni nekünk. Hát a Jóisten ezt látta jónak. De ezen túlmenően még egy nagyon népszerűtlen dologról is muszáj említést tennem. Tehát azon túlmenően, hogy Keresztelő Jánost nem mások tanítsák meg, hogy hogyan kell az írásokat értelmezni, hanem maga az Isten szava és a természet. Ezen kívül még miért kellett ennek a gyermeknek a pusztában felnőnie? Hát a választ megint innét olvasom. A 74. oldalon a következőt találtam. Mindazoknak, akik Isten félelmében tökéletes szentségre törekszenek, meg kell tanulniuk a mértékletesség és az önuralom leckéjét. A testi vágyakat és szenvedélyeket az értelem magasabb rendű erőinek ellenőrzése alatt kell tartaniuk. Ez az önfegyelem létfontosságú ahhoz a szellemi erőhöz és lelki érzékenységhez, amely az Isten szavában rejlő szent igazságok megértésére és gyakorlására képesít. Ezért van helye a mértékletességnek, a Krisztus második eljövetelére való felkészülés munkájában. Na most tudom, hogy amikor ezt elolvasom, mindenkinek a hátán feláll a szőr, amikor hallja ezt a szót, hogy mértékletesség. De miért is? Miért is ellenszenves ez a kifejezés általában? Ugye a rengeteg visszaélés miatt. A fanatizmus és egyebek tönkretették. De létezik olyan fajta mértékletesség, ami helyes. Ami nem öncélú, nem pusztán önmagáért, hanem miért is. Így olvastuk, hogy a létfontosságú ahhoz a szellemi erőhöz és lelki érzékenységhez, amely az Isten szavában rejlő szent igazságok megértésére és gyakorlására képesít bennünket. Na ezért van helye az Isten végső üzenetében a mértékletesség kérdésének is. Ugye így olvastuk Keresztelő Jánossal kapcsolatban, hogy ez majd ő előtte fog járni, tudnélik Krisztus előtt, az illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. Hadd kérdezzem meg tőletek, lehet készíteni nekünk úgy embereket, sőt tömegeket a Krisztus eljövetelére, hogy mi magunk totál betegek vagyunk, szétzilált az idegrendszerünk és egyebek. Tehát mindenképpen van ennek helye, nem is szólnék róla többet. Még egy kérdés. Kinek az előképe vajon Keresztelő János? Hát bízom benne, hogy ez sokunknak nem kérdés. Mind a mellett egyetlen egy mondatot még hadd olvassak. Azzal, hogy utat készített Krisztus első eljöveteléhez, azokat jelképezte, akiknek egy egész népet kell felkészíteniük, Urunk második eljövetelére. Na ezért izgalmas kérdés minden advent váró ember számára, Keresztelő János egész munkássága. Még valamit hadd említsek itt meg, amikor így olvassuk a 76. versben, hogy te pedig kisgyermek, a magasságos Isten prófétájának hivattatol, mert az Úr előtt jársz, hogy az ő útjait megkészítsed. Nem tudom, hogy úgy igazán felfogtuk-e, hogy mit is jelent ez a küldetés. A magasságos Isten prófétájának hivattatol. A végső idők advent népével kapcsolatban szintén előfordul ez a próféta szó, hol is? Így van, Jelenések könyve 10. fejezetében a mi küldetésünket is így fogalmazza meg a Szentírás, hogy most, hogy csalódtál a váradalomban, és az a kicsiny könyvecske, amely édes volt a szádban, aztán megkeseredett a gyomrodban, és esetleg mindent ki akarsz dobni, nincs csüggedés, nincs feladása a küldetésnek, neked ismét prófétálnod kell, sok nép, nemzet, király előtt, de így is fordíthatjuk, hogy felől. Nekem sokszor az az érzésem magamat bőven beleértve, hogy ezt még nem igazán fogtuk fel. Tehát, hogy prófétálnod kell az egész világ felé. Ez valami hihetetlen, megtisztelő megbizatás, de a súlyát nehéz emberi szavakkal visszaadni. Még egy kérdés. Miért kellett Keresztelő Jánosnak kiáltó szóvá lenni? Szóval miért kellett megdöbbentően, erőteljesen, húsba vágóan megfogalmazni a maga szavát? Hát a válasz ismét innét hangzik. A következőképpen. Látta népét, na vajon milyen állapotban? Látta népét becsapottan, önelégülten, bűneiben elmerülve. arra vágyott, hogy szentebb életre emelje őket. Az Istentől rábízott üzenet rendeltetése az volt, hogy felriassza őket közönyösségükből, és félelmet keltsen bennük nagy gonoszságuk miatt. Mielőtt az evangélium magva meggyökerezhetne, fel kell törni a szív talaját. Mielőtt Jézusnál gyógyulást keresnének, rá kell ébredniük a bűn sebeiből származó veszélyekre. És most figyeljük az indoklást ennek a szigorú hangvételnek. Isten nem azért küld követeket, hogy hizelegjenek a bűnösnek. Nem küld békeüzenetet, hogy a megszenteletlent végzetes biztonságba ringassa. Bűntudatot kelt a bűnös lelkében, és a meggyőzés nyilaival járja át a szívet. A szolgáló angyalok Isten félelmetes ítéleteit az ember elé tárják, de miért? Azért, hogy jól elkeserítsenek? Hogy ne érezzük magunk, minden önbecsülést elveszítsünk? Nem. Bűntudatot kelt, ja igen, Isten félelmetes ítéleteit az ember elé tárják, hogy elmélyítsék hiány érzetét, hogy mielőbb kiáltsa, mit cselekedjek, hogy üdvözüljek. Akkor a kéz, amely porigalázott, felemeli a bűnbánót. A hang, amely megfette a bűnt, és megszégyenítette a büszkeséget és a becsvágyat, gyengéd részvéttel kérdezi, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Na ez az oka, amikor az Isten szigorúan fogalmaz. Nem összetörni szeretne, hanem az embert rádöbbenteni az állapotára. Hát egyébként meg nem is tudom, hogy ma hogy néz neki egy gyülekezet bárhol a világon, ahol mondjuk úgy kezdődik az Isten tisztelet, hogy kedves gyülekezet, mérges kígyóknak fajzatai, nyissuk meg Bibliánkat is. Ugye? Valószínűleg nem hívnátok még egyszer ide Győrbe. Tudnánk esetleg a Szentírásból említeni olyan ígét, ami arra bátorít bennünket, hogy vannak az életben helyzetek, amikor nagyon szigorúan kell fogalmazni. Nem tudom, tudja-e valaki, hogy a rettentés szó hol fordul elő a Szentírásban? Hát több helyen is, de most egy híres részletre gondolok. Rettentéssel mentsetek meg. Könnyű megjegyezni, közvetlen jelenések könyve előtt Júdás apostol levelét nézzük csak meg egy pillanatra. Közben rendet csinálok. Júdás apostol levele ugye egyetlen egy fejezetből áll, és így olvasom a 21. verstől a 23-ig. Rendkívül érdekes kijelentés. Tehát Júdás apostol levele 21. verstől. Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre. És könyörüljetek némelyeken, megkülönböztetvén őket. Másokat pedig rettentéssel mentsetek meg, kiragadva őket a tűzből, és utálva még a ruhát is, amelyet a test beszennyezett. Ugye döbbenetes, nagyon tetszik nekem a bibliai íge kiegyensúlyozottsága. Hogy könyörüljetek némelyeken, megkülönböztetvén őket, másokat pedig rettentéssel mentsetek meg, kiragadva őket a tűzből, és utálva még a ruhát is, amelyet a test beszennyezett. És ugye ehhez kell mindnyájunknak, a jó Istentől különleges vezetés, hogy érezzük, hogy adott helyzetben melyikre van inkább szükség. Ugye vannak érzékeny lelkek, ahol egy szigorú tekintet is mások. És lehetnek olyan emberek, ahol, ugye ahogy szokták mondani, hogy fát lehet vágni a hátán, akkor se mozdul el semmi. Szóval ezért kell a jó Istenhez közel járnunk nagyon, hogy érezzük a helyes módot. Még egy kérdést hadd vessek fel. Ki az, aki Jézus korában az Isten népe tagja volt? A menny szerint. Hát nincs nehéz dolgunk, mert ugye pár héttel ezelőtt a szombatiskolában is volt egy fantasztikus idézet, de azért engedjétek meg, hogy pár mondatot hadd osszak meg veletek. Ki volt az Isten népe akkor, és ki ma? 79. oldal ebben a kiadásban. Isten kegyelméről biztosította azt a népet, amelynek a szívébe van írva törvénye. Ők egyek vele. János kijelentette Izrael tanítóinak, hogy büszkeségük, önzésük és kegyetlenségük inkább mérges kígyók fajzataivá teszi őket, halálos átokká a nép számára, mint Ábrahám igaz és engedelmes gyermekeivé. Az Istentől nyert világosság fényében rosszabbak voltak, mint azok a pogányok, akikhez képest felsőbbrendűnek érezték magukat. Döbbenetes mondat. Még egy részlet. Ugye emlékszünk Keresztelő János szavára, immár a fejsze rávettetett a fák gyökerére, minden fa azért, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágottatik és tűzre vettetik. Szeretném megkérdezni tőletek, kinek van kertje otthon, esetleg gyümölcsfával. Vagyunk itt egy jó pár. Hadd kérdezzem meg, ha az a fa nem akar teremni első évben, szépen, ahogy mondja a példázat, megkapáljuk, megtrágyázzuk, adunk neki mindenféle csodaszert, nem akar termőre fordulni. Második évbe, harmadik évbe, negyedik évbe. Mi a teendő ilyenkor? Már nem csak arról van szó, hogy elveszi a napfényt az alatta lévő területtől, hanem még elszívja a táplálékot is. Ez ennyire egyszerű. Egy fa értékét nem a neve, hanem a gyümölcse határozza meg. Ha a gyümölcs értéktelen, a név nem mentheti meg a fát a pusztulástól. János kijelentette a zsidóknak, hogy Isten előtti helyzetüket jellemük és életük határozza meg. Ha a hitvallás önmagában értéktelen, ha életük és jellemük nincs összhangban Isten törvényével, akkor ők nem az ő népe. Pont. Ez ennyire egyszerű. Még egy kérdés. Mit gondolunk Keresztelő János csüggedése? Ott a börtönben. Ugye ez egy nagyon undorító történet. Vajon előképe a mi esetünkre nézve? A jövőben? Nyilván a kérdés nem kérdés. Ugye az ember szinte alig tudja összerakni a fejében, hogy, hogy valaki, akihez így olvassuk a Szentírásban, hogy tódultak a népek, özönlöttek ki a pusztába, hogy hallgassák őt, egyszer csak eljut oda, hogy küldi a börtönből a tanítványait Jézushoz, hogy te vagy az, aki eljövendő, vagy mást várjunk. És Jézus rendkívül bölcsen nem válaszol, hallgat egész nap, hogy lássák ezek a tanítványok, hogy mi mindent csinál. A vakok látnak, a sánták járnak, a szegényeknek az evangélium hirdettetik, mondja este felé. És boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. És jól tudjuk mindnyájan a híres idézetet a Nagy Küzdelem című könyv 7 csapás című fejezetéből, hogy az Isten népe miközben eldőlt már a sorsa fönt a szentek szentjében, és igaznak nyilvánította őket az Úr, még itt a földön át kell menniük egyfajta megpróbáltatáson. Elbizonytalanodnak abban, hogy vajon tényleg megbocsáttattak-e a bűneik. Ezt majd valószínűleg az örökké valóságban fogjuk jobban érteni, hogy miért van erre szükség. Még egy nagy kérdést, mert versenyt kell futnom az idővel. Mégpedig az a következő kérdésem, milyen körülmények között lakott Keresztelő János? Hadd idézzek itt is egy rövid részletet a következőképpen. Magányos vidéken talált otthont, kopárhegyek, vadvízmosások és sziklabarlangok között. Az élet élvezeteiről és fényűzéséről való lemondást választotta a szigorú pusztai fegyelem javára. Körülményei itt kedveztek az egyszerűség és önmegtagadás szokásainak. Ugye nem is egészen tudjuk, nem derül ki semmiből, sem a Bibliából, sem más irodalomból, hogy pontosan hol is lakott, faházban, vagy nem tudjuk. Minden esetre feltételezem, hogy nem volt igénytelen, tehát az, ahogy próbálják őt filmekben ábrázolni, az biztos, hogy hamis, de nagyon egyszerű módon élhetett. És egyre kényesebb kérdések felé visz az utam. Hol beszél a Szentírás arról, hogy eljön a történelemben az a pillanat, amikor minden anyagi érték semmivé válik. Eszébe jut-e valakinek a rettentő szavak tudójától, ahogy Radnóti nevezte a híres prófétának a neve, esetleg maga a jövendőlés. Köszönöm szépen, így van, Ésaiás prófita könyvét, lapozzuk fel egy pillanatra, mert nem csak magát a jövendőlést, hanem egy nagyon örvendetes dologra is szeretném a figyelmet felhívni. Mielőtt magát a jövendőlést idézném, Ésaiás könyve második fejezetéből a második verset hadd olvassam el. Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állni az Úr házának hegye, a hegyeknek fölötte, és magasabb lészen a halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden népek. Miért megdöbbentő ez a jövendőlés? Nem tudom, tudja-e valaki, hogy milyen magas Jeruzsálemben a templomhegy? Úgy körülbelül. A legmagasabb pontja 765 méter. Hát még a kis magyar csöpke hazánkban is vannak ennél magasabb hegyek, ugye? Hogy értsük azt, hogy lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állni az Úr házának hegye a hegyeknek fölötte, és magasabb lészen a halmoknál, és özönlenni fognak hozzá a népek. Mit akar ez a jelképes beszéd mondani? Így van. Hogy a Jóisten megteszi a történelem teljes lezárása előtt, hogy az ő üzenetét olyan szintre emeli, hogy magasabb lesz a Suhajda Szilárd halálának a csúcsánál is, a 8848 méternél. Elképesztő jövendőlés. Özönleni fognak hozzá minden népek. Ugyanez történt Keresztelő Jánossal is a pusztában. Tódultak az emberek, ugye? Nehéz fejben összerakni, hogy a szigorú hangvétel, és mégis jönnek az emberek, mert érzik, hogy igazat mond. És nézzük magát a jövendőlést, mi lesz a történelem végén az anyagi értékekkel. Olvasnám a 17. verstől, ugyanitt második fejezetben. És porba hajtatik a közember kevésége, és megaláztatik a főemberek magassága, és egyedül az Úr magasztaltatik fel a manapon, és a bálványokat teljességgel elveszti. És bemennek a sziklák barlangjaiba, és a föld hasadékaiba az Úr félelme elől, és nagyságának dicsősége előtt, mikor felkél, hogy megrettentse a földet. Ama napon odadobja az ember ezüst bálványait és arany bálványait, hogy azok előtt meghajoljon a vakondokoknak és a denevéreknek, hogy elmenjen a sziklák lyukaiba és a hegyeknek hasadékaiba, az Úr félelme elől és az ő nagyságának dicsősége előtt, mikor felkél, hogy megrettentse a földet. És mindnyájan tudjuk, hogy ez egy olyan súlyú idézet és jövendőlés az utolsó napokra nézve, hogy szó szerint idéz belőle Jelenések könyvében a 6. fejezet. És jól tudjuk a 13. fejezetből is, hogy eljön az Isten népe számára az az idő, amikor nem adhatnak, nem vehetnek. És bocsássatok meg a megfogalmazásért, örülnek, ha menthetik az irhájukat. Emlékszem rá, hogy ugye a közelmúltban egy amerikai bank becsődölt, és ugye mindenki szorongott, hogy megismétlődik 2008, meg 1929, meg a többi, vagy sem. Hát az Isten kegyelméből nem ismétlődött meg. De azért ezt a jövendőlés csengjen mindnyájunk fülében. Na de mit jelent ez a mi számunkra? Ahogy haladunk a vég felé. Egy nagyon érdekes jövendőlésre bukkantam, nem volt új számomra, de egy bizonyos értelemben mégis. Engedjetek meg, hogy egy pár sort hadd idézzek belőle, minden felelősséget vállalok. Az Úr ismételten megmutatta nekem, hogy a Bibliával ellenkezik, ha a nyomorúság idejére mulandó szükségleteink kielégítéséről akarunk gondoskodni. Bocsánat, tapasztalatok és látomások 24. oldal. Láttam, hogy ha a szentek élelmiszer készleteket halmoznának fel, házaikban vagy a mezőkön, a nyomorúság idején, midőn kard, éhség és dökhalál látogatja a földet, erőszakos kezek vennék azokat birtokukba, és mások aratnák le mezőik gyümölcsét. Akkor lesz itt az ideje, hogy teljes bizalommal viseltessünk Isten iránt, és ő gondoskodik rólunk. Még egy részlet. Isten népe a szomorúság idején semmi hasznát nem veszheti a házaknak és a földbirtokoknak, mert a feldühödött csőcselék elől menekülniük kell. Abban az időben nem használhatják vagyonukat a korszerű igazság terjesztésére. Még egy részlet. Ha javaikat az Úr oltárára helyezték, és komolyan kérik az Urat, hogy mutassa meg nekik kötelezettségeiket, az Úr megmutatja nekik, hogy mikor rendelkezzenek felettük. Még egy részlet. Láttam, hogy Isten nem kívánta azt, hogy minden gyermeke egyszerre adja el vagyonát. De ha kívánják azt, Isten megmutatja nekik a szükség esetén, hogy mikor és mennyit adjanak el. Ha kívánják azt. Értelemszerűen, ha nem kívánják, nem fogja nekik megmutatni. Kedves testvéreim, nincs ebben semmi különös. Rendkívüli idők felé haladunk, és ez rendkívüli cselekvést fog igényelni mindenkitől. Talán még szenvedjétek el tőlem 12 óra múlt 6 perccel, hogy egy általam nagyon szeretett képet hadd mutassak meg nektek. Röviden a saját szavaimmal, ezt megtaláljátok majd talán a bizonságtételek második kötetében. Nem tudom, hogyha kimondom ezt a szót, hogy vándorlás a keskeny ösvényen, mond-e valakinek valamit. Feltételezem, azért látok. Igen. Látta ez az ihletett szerző az Isten népét elindulni, lovakkal, társzekerekkel megrakodva, szépen, kényelmesen, minden jóval ellátva egy ösvényen. Igen ám, csak hogy ez az ösvény egyre meredekebb és egyre keskenyebbé vált. Egyszer csak belátták, hogy a szekereket maguk mögé kell hagyni, aztán a lovakra átpakoltak, amennyit tudtak, aztán így mentek tovább, és mentek tovább, ahol aztán egyszer csak rájöttek, hogy a ló sem biztonságos, a hatalmas súlyokkal lepakolták a hatalmas rakományt, aztán lóháton mentek tovább, aztán a lovakat is vissza kellett hagyni, aztán egy hatalmas, gyönyörű, fehérre meszelt sziklafal volt az egyik oldalon, a másik oldalon egy szakadék, aztán már csak magukra vettek valamennyi kis csomagot, aztán a csomagokat is lehagyták, aztán a cipőket is lehagyták, közben kötelek ereszkedtek alá, nem tudták, hogy honnan, csak azt látták, hogy ahogy ők haladtak, a kötelek haladtak velük együtt. És aztán le kellett vetni a cipőt, a zoknit. Eljutottak egy olyan pontra, ahol ez a fehérre meszelt sziklafalon vérfoltokat láttak. Eleinte mindenkit megrázott, hogy lehet ez a gyönyörű fehérfolt, vérfoltos, de aztán rájöttek, hogy ebből valami következik. Mások is jártak előttük. És ahogy haladtak fölfelé, ezek a kötelek egyre inkább vastagodtak, még derék vastagságúvá nem váltak, és eljött az a pillanat, ahol elfogyott az út. Nem volt hova tenni a lábukat. És látta Ellen White a férjét azzal a kötéllel egy gyönyörű rétre átlendülni, majd ő is követte, és ennyit írt mindössze. Boldog voltam, tökéletesen boldog. Még nem tartunk itt. Csak úgy gondolom, hogy valahogy szükségünk van mindnyájunknak arra, hogy felfogjuk, hogy mi az az irány, ami felé az ő győzelmes advent népének a történelem végén haladnia kell. És kívánom, hogy Keresztelő Jánosnak ez a küldetése, ez az egész lénye, magatartása, de a szüleiből is levonható tanúság kísérjen el bennünket. Ne csak 10-15 percig az Isten tisztelet végén, hanem egy kicsit tovább. Gondolkozzunk ezeken a képeken, és a Jóisten adjon reménységet, hogy még előttünk van az a boldog esemény, amit itt Ésaiás könyvéből említettünk, hogy az Úr házának hegye egyszer csak magasabb lesz, 760, nem tudom, 65 méter ellenére magasabb lesz a legmagasabb halmoknál is, és özönleni fognak hozzá minden népek. Bárcsak ezt a boldog tapasztalatot mindnyájan átélnénk majd életben, ezt kívánom mindenkinek. Amen.
Amen.